Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból: a színház nem csupán előadások sora, hanem emberi sorsok lenyomata. A függöny felgördülése mögött örömök, küzdelmek, barátságok és emlékezetes pillanatok rejtőznek. A mai összhangban egy kiváló színművésszel idézzük fel a magyar színház múltját és jelenét, a kulisszák titkait, valamint azt az életet, amelyet csak azok ismernek igazán, akik a reflektorfényben élnek. Témánk: a magyar színház élő emlékezete, avagy élet a függöny két oldalán. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Salat Lehel színész egyetemi oktatót. Szervusz Lehel, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió hullámosszain.
Szervusz Tibor, köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után, és ilyen rég volt találkozások után együtt beszélgethetünk, és remélhetőleg olyan dolgokról, ami mindenki kíváncsi rá, főleg ugye arról, hogy valóban mi történhet a függöny előtt, és nyilván amit kevésbé a hallgatók ritkábban jutnak el a színfalak mögé, amit úgy nevezünk, hogy kulisszatitkok. Na most számomra ez az összhang, mert a kettő között kell megteremteni, tehát én, mint színész az életben kell megteremtenem a saját életemben az összhangot, illetve hát a néző számára, ha fölmegy a függöny, akkor remélhetőleg olyan energiákat és olyan dolgokat kell sugároznom, ami számukra is ezt az összhangot és a jó érzést kelti. Úgyhogy nagyon köszönöm a meghívást, és bízom benne, hogy ez a beszélgetés oly értékben több részes lesz, hogy ha nem tudjuk átbeszélni a dolgainkat, akkor majd folytatni fogjuk.
Mindenképpen így lesz. Lehel, vagyis művész úr, mielőtt a mai témánkra térünk, mondjuk el mindenkinek, hogy mit kell tudni Salat Lehelről, vagyis hol kezdődik a történeted?
Ilyenkor azt szoktam gondolni, végig gondolom, hogy vajon mit tudhatnak eddig rólam, vagy mi az, amit nem tudhatnak rólam. Hát természetes, hogy ami ugye egy honlapon, akár hogyha valaki valóban kíváncsi az életpályafutásomra, akkor azt megtalálja. De hát valószínű, hogy több hallgatók azért hallgatják, mert sok mindenre, olyan részletekre is kíváncsiak lehetnek, amit azokról, onnan honlapokról soha nem fog kiderülni. Az életem az Csíkszeredában kezdődött, úgyhogy élvezettel hallgattam a reklámot a következő jazzfesztiválról, ami Csíkszeredában lesz, és nagyon örülök, hogy a csíki kulturális élet is nagyon jó formában, jó egészségben van. És hát ugye ott nőttem fel, ott érettségiztem, és nem igazán volt nekem szándékomban színésznek lenni, ez az igazság. Ezt már több beszélgetésben, interjúban is el szoktam mondani, hogy hát én igaziból orvos szerettem volna lenni, és hát a sors úgy alakult, hogy szó szerint azért, hogy ne vigyenek katonának, mármint hogy hosszú lejártó katonaságra, ezért ősszel felvételiztem a színművészetire, póthelyekre, egyetlen egy póthelyre, és akkor jutottam be a színművészetire, így kerültem Marosvásárhelyre, ahol szerintem életem négy legszebb esztendejét töltöttem. De hát ezzel mindenki így van, szerintem az egyetemi évek azok, amire a legszívesebben emlékszünk, ott vagyunk olyanok, mint a szivacs, hogy bármi, ami belefér, azt mindent ide nekünk, és ez egy színész hallgató számára ez hatványozottan érvényes, mert hát tényleg ami csak úgymond belefért a 24 napi 24 órába, mi színházzal, vagy legalábbis a színházi titkok megfejtésével foglalkoztunk, és ez nagyon sűrű, nagyon tömény volt, de természetesen rendkívül izgalmas. Ugye ez hozzájárult az, hogy azokban az években voltam én főiskola hallgató, tehát 83 előtt, amikor összesen 7 diák lehetett csak a főiskolán. Nagyon jó összetétel volt, 4 fiú, 3 lány, tehát szerintem ez volt az ideális, én később is, mikor tanítani kezdtem, ezt tartottam volna egy ideális csapatnak, de hát az idők másképpen alakították a dolgokat, mások voltak a követelmények. Szóval a 4 év nagyon szép vásárhelyi év után Kolozsvára kerültem, ami persze nem volt olyan nagyon egyszerű, mert akkor 89 előtt még ugye Kolozsvár is zárt városnak számított, tehát nem lehetett egyenesen oda kihelyezést kapni, mivel minket akkor még kihelyeztek, tehát nem mi választottuk a színházakat, persze ez ma is így van, tehát a színészt választják, vagy nem választják. Tehát egy kicsit körülményesebben, de hál' Istennek szerencsésen megérkeztem Kolozsvárra. A folytatás úgy alakult, részletekben nem megyek most bele, hogy miért. 4 évet a Kolozsvári Állami Magyar Operának a tagja voltam. Ugye kiderült, hogy elég jó énekesi adottságaim is vannak, ezért szólistaként szerződtek, és 4 év alatt az operett repertoár szinte 90%-át kellett nagyon gyorsan, nagyon gyors talpalással magamévá tennem és játszanom is, ami persze egy főiskola után hihetetlen nagy élmény volt, vagy nagy tehertétel volt, de közben óriási fejlődési lehetőség volt, mert nem kispadon ültem, hanem egyszerűen eszméletlen nagy mennyiségű feladatokat kaptam, ami szerintem jól jött, mert valószínűleg úgy emlékeznek rá, hogy jól megoldottam, tehát azért Bónit játszani, vagy Mágnás Miskát játszani 4 év főiskola tapasztalattal nem olyan egyszerű, de ráadásul még azokban az években még My Fair Lady, tehát még musicalt is játszhattam, és az is óriási nagy kihívás volt. És hát ezzel párhuzamosan ugye már a színház is tagnak tekintett valamilyen módon, mert végül is a színház szerződtetett, csak egyfajta ilyen közös megegyezés alapján lettem én az operának a tagja, mivel tudni való, hogy a két intézmény egy fedél alatt van, két külön társulattal, de az épület ugyanaz, és a repertoárjukat felváltva, hol az operának van eladása, hol a prózai színháznak. És hát rögtön a kezdetekkor én ugye abban olyan szerencsés voltam, hogy Harag Györggyel dolgozhattam, aki akkor még Kolozsváron a főrendező volt, és hát Csongor és Tündét rendezett, és megkaptam a Csongor szerepét, ami óriási nagy dolog volt. De hát a kolozsvári fogadtatáshoz az is hozzátartozik, hogy évtizedekig oda nem tudtak fiatalok menni, mert nem lehetett. Mi voltunk az első 4 fiatal, akik oda tudtunk szerződni. Úgy fogadtak, mintha saját gyerekeik lettünk volna, és ez család, tehát abszolút családként működött a színház. Tehát mai napig a lehető legnagyobb szeretettel gondolok vissza rájuk, és hát ennek többek között ennek is köszönhetően ez a szeretet és ez az összetartozás, ez nekem 30 évadot tartott. Közben ugye családom lett, közben lett 2 gyönyörű szép lányom, és hát ezzel még, hogy még több legyen az életemben, tehát bejött a főiskola is. Az, hát nem tudom pontosan az évet, hogy mikor, de ha Kolozsvár évekbe visszamegyek, tehát 83-ban kezdtem, rá szerintem egy ilyen 5-10 évre, tehát rá ugye alakult a főiskola, aminek én alapítója is voltam egyrészt, és hát ez azt jelentette, hogy a színpadi létezés mellett nekem osztályt kellett alapítani, sőt, 10 éven keresztül tanszéket kellett vezetni, nem kellett, de hát meg volt egy ilyen felkérés, megtiszteltetés, és hát amennyire az adottságaim és a lehetőségeim megvoltak, próbáltam ennek a feladatnak is eleget tenni, nem megfelelni, de eleget tenni, és én bízom abban, hogy jó alapokra helyeztem az akkori főiskolát, mert hát rengeteg olyan, most már olyan kollégám van, akik tanítványok voltak, akikkel már együtt is dolgozhattam partnerként, és hát ez körülbelül így telt, illetve hát visszatérve a családomra, 19-20 évig éltem nagyon szép, nagyon szó szerint kiegyensúlyozott család életet, aztán sajnos olyan dolgok történtek, ami miatt, tehát nem úgy jött, valahogy a sors úgy hozta, hogy a család szétment, semmiféle, hogy mondjam, neheztelésem vagy nincs ezzel kapcsolatban. Így kellett lennie, a volt feleségem Franciaországban, beköltözött, a kisebbik lányom vele tartott, és hát rá egy évre a nagyobbik lányom is, úgyhogy ők már Franciaországban élnek. És hát ezt azért kellett ide mindenképp beillesztenem, mert hát többek között ennek is köszönhetően, hogy hát én 50 évesen albérletbe kerültem, nem azt mondom, hogy kényszerültem, hanem a sors így hozta. Egy kicsit abba a helyzetbe kerültem, hogy át kellett gondolnom a hátralévő, tehát nyilván a 50 év utáni életemet, és hát úgy adódott, hogy Miskolcon pont azokban az években, ez 2012 tájékán, 11 tájékán állt össze egy új csapat, tehát tudni kell, hogy Magyarországon 4 évente kell megpályázni egy színházat, tehát nincsen, nem azon, hogy egy igazgató, ha megkapta kinevezését, akkor hosszabb, akár életfogytiglani igazgató lesz belőle. 4 évesek a ciklusok, és hát pont, és a ciklus azt is jelenti, hogy ha egy új csapat érkezik igazgató vagy rendezőként, akkor a társulatot is egy kicsit a maguk elképzeléseik szerint rakják össze, és így kerülhettem én is képbe, és így kerültem Miskolcra. Sokat nem gondolkoztam, mert én azt éreztem, hogy Kolozs mennyire is szeretem, bármennyire is tartalmas, és nyilván tehát részese lehettem a Kolozsvári Színház talán legszebb évtizedeinek, de valahogy el kell mozdulnom, és az új kihívásokra és az új megpróbáltatásokra volt valószínű igényem, és így kerültem Miskolcra, és hát mai napig ott vagyok, most már nyugdíjasként, mert betöltöttem a nyugdíjkorhatárt, de nyilván tovább dolgozhatom, és remélhetőleg még amíg a szellemi és az egészségi életem úgy tartja magát, addig még dolgozni szeretnék.
Apropó tanítványok, hát maradjunk még egy percig a múltnál, vagy az emlékeknél, hiszen mi már évek óta tervezzük ezt a beszélgetést, mindig valami beleszólt, azonban amikor Salat Lehel neve az életembe előkerül, vagy olvassuk valamit, akkor nekem mindig egy vásárhelyi kicsiszoba jut az eszembe, és ott tanítottál valakit arról például, hogy Petőfi Sándor nevét nem úgy ejtik, hogy Petőfi Sándor, hanem úgy, hogy Petőfi Sándor. Hát vajon kit is tanítottál ott a 80-as évek közepén?
Hát most már, ha így rákérdezel, tudom, hogy ez te voltál. és nagyon jól esett, amikor ezeket elemlegetted, viszont az az igazság, ilyenkor mindig megijedek egy kicsit, mert sajnos az életem folyamán sokszor tapasztaltam azt, hogy évtizedek után valakivel találkozom, és így kezdi, hogy emlékszel, amikor azt mondtad, hogy... És ez sajnos, hogy azt kell mondjam, hogy ijesztő tud lenni olyan szempontból, hogyha elmész például egy szavaló versenyre, ugye zsűrizni, és ott mindenkinek illemből vagy nem illemből, de mondanod kell valamit, és volt ilyen tapasztalatom, hogy és egy mondatot élete végéig vitt magával. Szerencsém volt, hogy pozitív mondatot mondtam, De belegondoltam, hogy ugye annyi évtizeden keresztül tanítottam is, tehát hány olyan mondat van, és ugye most, hogy az egyetemi végzett diákjaimmal időnként találkozunk, és bizony van olyan, amit visszahallok, jó persze humorral, vagy örömmel, vagy szeretettel mondják vissza, de bizony bele kell gondolni, hogyha már ugye egy tanárként, vagy színészként van egy létezési formád, és embereket találkozol, akkor nagyon tudni kell, hogy mit mondhatsz, mit nem mondasz. Mert a szavaknak iszonyatos ereje van, és az emlékezetünkben sokszor szavak maradnak meg, ami ütőképes. Tehát az, hogyha valakit akár negatív módon megbántunk egy szóval, azt élete végig hordozhatja magával. Úgyhogy egy ilyen emléket kavart fel bennem ez a dolog, és én nagyon örülök neki, hogy egy pozitív példát hoztál fel, mert valóban azóta is, ha tanítványok megkeresnek valamit, ez az első, hogy a nevet azt csak így szabad hangsúlyozni. Hogy Petőfi, de mert például mész a metróba, és hallod azt, hogy na mindegy, angolul, hogy milyen rossz hangsúlyon mondanak valamit, ma az is ijesztő.
Mai témánk tehát a Magyar Színház élő emlékezete, avagy Élet a függöny két oldalán. Lehel, milyen is ez az élet, milyen ez az emlékezet?
Hát az emlékezet, ugye, ha ezzel a szóval kezdem, akkor természetesen szép. Tehát, nyilván ez az emlékezésnek is ugye a hozadéka, hogy hát ha bármiről beszélünk visszamenőleg, akkor igyekszünk a szépre emlékezni. Na most az, hogy a függöny két oldala, ezt ahogy tudomásomra hoztat, hogy ez a témája a műsornak, ez nagyon tetszett, csak a kérdésem azóta visszakérdésem, hogy akkor most a függöny két oldala azt én, mint aki ugye egy színészpályát, most már mondhatjuk azt, hogy végigjártam valamilyen módon, mert hát már több mint 40 éve vagyok színpadon. Én, mint néző, aki ugye leülök a nézőtérre, és színházi előadást nézek, mert ez is hozzátartozik az életformámhoz. Hál' Istennek nem is eszembe nem jutna, hogy ne nézzek meg más előadásokat, vagy bármi, ha módon van. És az is hozzátartozik, hogy egy csodálatos néző, nagyon hálás néző vagyok, ezt sokan mondják, hogy élvezett velem eladást nézni, mert tényleg nagyon jól szeretek. Tehát nagyon nyitottan és nagyon őszintén és naívan tudok reagálni, pláne a humorról van, de ha dráma, akkor úgy szintén az teljes mértékben magamban tudom szívni, és én akkor vagyok legboldogabb, hogyha egy nézett eladás, ha kollégáim játszanak is, de teljesen be tud szippantani és magával visz. És hát nyilván ott a függöny másik oldala, amikor én már kész kell legyek egy szereppel, egy eladásnak a része vagyok, és egyszer csak fölmegy előttem a függöny, értve egy pár óra múlva legördül, és akkor maradnak az érzések, vagy az élmény, hogy most akkor ez a ma este, hogy teljesült, tehát van-e hiány érzetem, vagy megtaláltam azt, amit minden este keresek, mert nincs két egyforma este, és ne is legyen. És hát, és az, hogy ugye a taps alatt, akkor már fölengedsz, mint színész, és hát már azt fogadod, hogy körülbelül azt próbáld bemérni, hogy mit váltottál ki azokról, akik a nézőtéren ülnek. Úgyhogy ez a kettősség a függöny mögött és előtt, ez egy nagyon, nagyon szép dolog erről beszélgetni, úgyhogy bármit kérdezzel, állok elébe.
Így legyen. Nemrég hallottam egy nagyon érdekes beszélgetést, egy háromszéki erdővidéki pap mondta az egyik fiatal diákjának, hogy hát bizony a papság sem ugyanaz ma már, mint amilyen volt 40 évvel ezelőtt. Ezt a beszélgetést, illetve ennek a lényegét kihasználva én azt kérdem, hogy akkor mit jelentett színésznek lenni néhány évtizeddel ezelőtt, és Lehel, mit jelent ma akkor színésznek lenni, és érdemes-e színésznek lenni?
Érdekes, nagyon szeretem az ilyen kérdéseket, hát a két oldala van a kérdésnek, én nagyon őszintén azt tudom mondani mind a kettőre, hogy igen. de az én igenlésem, tehát én, és nem azért vagyok pozitív ebben a tekintetben, mert hogy az tart színpadon tulajdonképpen, de ez is igaz. Tehát én abban a pillanatban, amikor ebben a létezésben a hitemet, tehát abban, hogy egyáltalán még érdemes színházzal foglalkozni, akkor nyilván rögtön abba kellene hagyni. Na most az, hogy mit jelentett a múlt valamikor régebben ez a dolog, vagy, és hogy változott ennek a hozadéka, vagy a fogadtatása, én az az érzésem, hogy nem. Tehát a színház önmagában azt hiszem egy olyan értéket képvisel, bármi történjen körülöttünk, és bármilyen információ áradat és bármi legyen, ami úgymond elvonhatja a figyelmünket és az érdeklődésünket, akár film, akár televízió, bármi. Én azt hiszem, hogy örök életű lesz a színház azáltal, mert hogy élő valami. Amennyiben áttesszük a nem élő formába, tehát internet, vagy ott, és ugye a COVID idején volt rá próbálkozás, e-színház, meg nem tudom milyen színház, de kiderült, hogy nem életképes. Tehát nem teljesen más egy televízión keresztül megnézni egy rögzített színházi eladást. Ez talán arra érdemes, hogy olyan eladást nézzünk, amit évtizedekkel ezelőtt játsztak a nagyjaink. Erre talán jó a televízió, hogy legyen egy viszonyítási alapunk, de attól nem szabad, nem mondhatunk le arról, hogy elmenjünk színházba, és azt a közösség élményt, amit csak a színház tud nyújtani számunkra, hogy ez kimaradjon az életünkből. És akkor, ha ez így van, akkor a második kérdésre is a válaszom igen, tehát amíg, és erre biztos, hogy még hosszú ideig igény lesz, én szerintem akkor színésznek is érdemes lenni, mert annál szebb dolog, annál élmény gazdagabb története nincs, mint figyelni a nézőt, tapsnál és fogadni azt a szeretetet, ami egy közönségből sugárzik a nézőtér felé.
Zene helyett...
Még ha körülményesebb is, nehezebb is, lehet most már fiatalként elindulni ezen a pályán, meg az is lehet, hogy van egyfajta, ezt így mondják, túltelítettség, vagy már túl sok a főiskola, túl sokan végeznek. Én azt hiszem, akiknek ott a helye, egész biztos, hogy oda kerül, és megtalálja a helyét.
Zene helyett maradjunk még ezeknél a gondolatoknál. Akkor... Miben volt más a régi Magyar Színház légköre, mint a mai, a mostani?
Az akkor, az mikor, körülbelül milyen időre vonatkozik? A 89 előtti időszakra?
4 évtizeddel ezelőtt, ahogy az első kérdésben
amikor állom. Én kezdtem?
Igen.
Tehát amikor
igen,
én kezdtem.
Igen.
Hát nyilván akkor még, ugye, akkor még a változások előtt voltunk, ami a színházi létezésnek valóban egy nagyon különleges, nagyon specifikus évei voltak, amikor nem lehetett bármit játszani, nem lehetett bármit kimondani, és ettől valahogy megszületett egy olyan színházi nyelvezet, amit már nagyon kevesen értenek, vagy nyilván már hál' Istennek nincs is rá szükség. Tehát azt jelentette, hogy abszolút szimbolikus jelek mögé voltak gondolatok rejtve, tehát az eladás egyértelműen nem mondhatta ki azt, mire gondol, de közben a néző tökéletesen tudta, hogy miről van szó. És erre egy nagyon szép példát tudok mondani, nekem mindig az volt érdekes módon az volt az egyik nagy elvárásom magamtól, hogyha lehetséges, hogy eladásokat is rendeztem, vagy volt színjátszó csoportom, hogyha el tudnám érni azt egy eladással, hogy a néző ne tapsoljon. Mert nyilván a taps az egy csodálatos dolog, és annál felemelőbb nincs, de elérni azt, hogy a néző úgy olyan, nem hogy olyan hatása, hát nyilván a hatás miatt is, de nem hatásvadászatként elérni azt, hogy megértse, hogy mi történt, és úgy vigye magával, hogy ne tudjon tapsolni. És nekem volt egy nagyon érdekes, egy novellából készült eladás, amit a címe Maghetes, és ez volt az az eladás, amivel ezt meg tudtam még Még, hát az még a kezdeti években volt itt Kolozsváron, és diák színjátszókkal ezt megtudtam. Ez egy csodálatos dolog. Na de maradjunk a kérdés lényegénél. Tehát azóta nyilván forradalom után megnyíltak úgymond a lehetőségek, és tehát a színház most mondjuk azt, hogy bármit megengedhet magának, bármit el lehet játszani, bármilyen darabot, ami jó. Csodálatos dolog, itt már az igényesség és a saját önmagunk felé felállított elvárások szintjén kell szerintem úgy gondolkozni és olyan eladásokban gondolkozni, hogy az élmény az ugyanaz legyen, vagy hát ugyanaz nem tud lenni, de hogy valóban a néző egy olyan élménnyel találkozzon, és menjen haza, amit mondom, máshol nem talál meg, csak a színházban. Tehát valóban változtak dolgok, de én nem azt mondom, hogy rossz irányba, vagy jó irányba, hanem a változás önmagában egy szükséges dolog, és minden generációnak, meg minden színháznak új kihívásai vannak, és azzal kell szembesülni.
Igen? Elvárások magadtól, Lehel, kik voltak azok a színész legendák, akiktől a legtöbbet tanultál?
Hát ez természetes dolog, hogy ugye, tehát amelyik időszakban beleszületsz, azokkal találkozol, tehát nekem ott voltak a vásárhelyi, a Nagy Székely Nemzeti Színháznak, ugye még az utolsó, mondhatni azt, éveit elkaphattam, tehát ott volt még Csorba András, aki rektorom volt, ott volt Tarlász Laci bácsi, ott volt Lohinszky Lóránd, ott volt Ferenc István, de még akár Hunyadi Laci, aki egy csodálatos csapatot vásárhely, most is az van, mert a fiatalokat is ismerem, és pár egy olyan 15 évvel ezelőtt még dolgoztam is velük, és én szerintem most is egy hihetetlen ütőképes csapat van Vásárhelyen, de most ugye maradjunk a nagy elődöknél. Kolozsvára kerülve viszont még erőteljesebb csapat, tehát ott volt Vadász Zoltán, László Gerő, Orosz Luisa, Héja Sándor, Kakucs Ági, Sebő Klári, Szélesen, tehát egyszerűen sorolhatnám a végletekig, tehát egy olyan eszméletlenül erős csapat volt, hogy az én csak így utólag fogtam fel, hogy hova cseppentem, és a fiatalok között ugye ott volt fiatal kollégám Keresztes Sándor, akivel most Miskolcon is kolléga vagyok, már sors így hozta, vagy eszembe jut Zalányi Gyula Vásárhelyről, aki Miskolcon most úgy szintén kollégám nyugdíjasként. Tehát hihetetlen az élet, hogy mit hoz, de ezért szép, és ezért ilyen csodálatos. És hát tényleg az, hogy Vadász Zoltánnal színpadon lehettem, az valami fantasztikus dolog, mert tehát való, ha valakiktől lehetett tanulni, akkor tőlük biztos, igen.
Lehel, hogyha az előbb már elmondtuk azt, és válaszoltál arra, hogy miben volt más a régi magyar színház légköre, mint a mai, akkor arra is kell válaszoljunk a mai összhangban, hogy mennyire volt közössége, társulat a régi időkben.
Igen, ezt már mondtam neked, hogy a vásárhelyen az főiskolásként az, hogy kisebb szerepekkel, feladatokkal már ugye ott jelen voltunk, tehát társulatban, az is egy fantasztikus dolog volt, és maga a főiskolát is, tehát a Vásárhelyről tudjuk, hogy olyan, mint egy kis család. Tehát az egész város olyan, hogy mindenkiről mindent lehet tudni, sőt tudunk, és tehát a rólunk főiskolásokról aztán pláne mindenki mindent tudott, de iszonyatos szeretet vett körül minket, tehát visszamenőleg is tudom, hányszor hazakerültem Vásárhelyre, tehát mindig csak annyi történetet meséltek, én csak ámultam és bámultam, hogy tényleg mennyi minden volt, és hát ugyanez volt Kolozsváron is. Na most már azt meséltem, hogy hát úgy fogadtak be, mint egy családba, szó szerint a saját gyereküket, nem hagytak magunkra, kezünket fogták, tehát hogy lakást kaptunk, mindent megmutattak, hogy mit kell csinálni, mi hogy van, és a munkában is tényleg nem az volt, hogy na most jött egy fiatal, és akkor most vagy most lássuk, hogy mire képes, hanem abszolút odafigyelésre, tényleg fogták a kezünket, ez az igazság. És hát de az érdekes, hogy ez a fajta, tehát ezt tudni kell, hogy lehet, hogy én vagyok a szerencsés ebben a történetben, mert én valahogy olyan helyzetekbe kerültem, és ez mind, tehát a vásárhelyi időszakom, a Kolozsvár és a Miskolci is, hogy én valóban lehet, hogy védett vagyok ebből a szempontból, mert én mindenhol ezzel a szeretettel és ezzel a nagyon tisztességes egymásra figyeléssel találkoztam. Biztos, hogy nem minden színháznál így van. Vannak, persze ugyanúgy nehézségek is vannak, mert miért ne lennének. De az, hogy az alaphelyzet egy ilyen felállás, ezt tudom csak mondani, tehát az én részemről. És ez nekem számomra egy óriási dolog. Tényleg óriási dolog.
Volt-e olyan előadás, amely valamiért, valahogy örökre megváltoztatta az életed?
Ez egy érdekes kérdés. Hát megváltoztatni semmiképpen nem változtatta meg, az, hogy hagyott olyan lenyomatot. Holott én színészként és tanárként is annak voltam a híve mindig, hogy ha egy szerep lejárt, tehát már nincs többet műsoron, tehát többet nem kell játszani, akkor az ott véget ért. Tehát annak vége van. Na most, ha konkrét szerepekre gondolunk, tehát úgy, hogy egy eladás annyira emblematikus lett, mint mondjuk a Kopasz énekesnő Kolozsváron, amit évtizedek óta is emlegetnek, amivel én egy egyszerű bábú, tehát egy néma szerepen volt, egy bábút játszottam, de tudom azt, hogy a mai napig nem csak az egész eladásra, rengeteg ember emlékszik, és mai napig tudnak róla beszélni konkrétan, hogy mit láttak, és hogy milyen volt. Tehát nem hiszem, hogy az a szerep nem változtatta meg az életemet, de biztos, hogy egy olyan színfoltja volt a pályafutásomnak, ami a továbbiakat is valamilyen módon nem befolyásolta, de úgy elérhetővé tette. És sok ilyen, persze sok ilyen van, de ha az az igazság, hogy ha valóban lenyomat, tehát tudsz róla, hogy ugye volt, összesen volt 3 egyéni műsorom, abból az egyik a búcsú koncert, az Egyed Péter, az még a Vásárhelyen született a főiskolás évek alatt, és hát valószínűleg ez egyfajta nem önazonosság keresés, hanem az önkifejezésnek az talán a legmélyebb útja az, hogy az ember verseken keresztül, vagy zenén keresztül próbál másfél órán keresztül egyedül önmagában a közönséggel, közösségben létezni, tehát nem megbírkozni, mert ez nem jó, hanem Isten őriz, hogy ez egy küzdelem legyen. Valószínű, hogy ez mind a 3 olyan azért készültek, hogy mi mindenképpen akár a színészi pályámra is valami módon hatással vannak. Tehát a legutóbbi, a Sopsics Árpád átmeneti gyermek eladásom, az például szó szerint, és ezt bemerem vállalni, azért készült. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy 65 évesen a szellemi kép, tehát hogy mire vagyok még képes. Tehát hogy képes vagyok-e másfél, több, vagy 1 óra 40 percen keresztül olyan szövegmennyiséggel nem csak megbírkozni, hanem olyan szinten dolgozni, hogy az a néző számára egy csodálatos élmény legyen, és nekem ez egy tétel volt, vagy egy nagy tét volt, úgy érzem, hogy szerencsésen megugrottam, sőt, és ezek persze, hogy nagyon erős lenyomattal vannak az életemben, de maguk az eljátszott szerepek, azt kell mondjam, hogy nem. Tehát azok ott érnek véget, ahol lejártak. Tehát sőt, szövegekre se emlékszem, és én erre büszke vagyok. Tehát ha elő kéne venni egy darabot, akkor teljesen nulláról kéne kezdeni, mert nem emlékszem a szövegre.
Leher, hogyha már a függöny két oldaláról beszéltünk, és nagyon azt hiszem, hogy 3 percünk van még a műsorból, Mondjuk még azt el nagyon röviden, hogy mi történik a függöny mögött, amit a közönség soha nem lát, és remélem, hogy két percben tudsz erre a kérdésre válaszolni.
Igen, tehát két percben tudok válaszolni, tehát amit nem lát, azt jó, hogy nem látja egyrészt, tehát elképesztő, milyen munka folyik a színfalak mögött, tehát a technikai személyzettől, az ügyelőig, a színészekig, a kellékesekig egy hangya munka, egy hangyaboly van, amit a lehető legnagyobb csendben kell végezze mindenki a feladatát, iszonyatos jövésmenés van, egyik jelenetből ki a másikba be, függöny fel, függöny le, díszlet változik, ami, tehát nyilván a színfalak mögül is ez egy nagyon izgalmas dolog lehet. Szoktunk Miskolcon, és én bárhol, már még színházban tudom, szoktunk ilyen beavató, közönség beavató napokat szervezni, amikor van színházba járás, tehát megmutatjuk a kulissza mögötti dolgokat, vagy van úgy, hogy egy próba folyamatra beengedünk nézőket, akik bejelentkeznek, láthatják, hogy hogy dolgozunk. Szerintem ezek nagyon hálás és nagyon-nagyon jó dolgok. Úgyhogy nagyjából ez van a színfalak mögött, tehát a néző nyilván nem láthatja, illetve remélhetőleg nem látja, mert volt olyan, amikor technikai bakik is történnek természetesen, és hát na ez a két percben nem fér bele, úgyhogy majd legközelebb elmesélem, mi történt Marosvásárhelyen az ember tragédiájában.
Innen folytatjuk, de befejező gondolatként még elmondjuk, hogy a taps egyszer elhalkul, a függöny legördül, de az igazán nagy alakítások tovább élnek a nézők emlékezetében. Köszönjük vendégünknek, hogy ma este nem csak a szerepeiről, hanem az emberről is mesélt, aki a színpad mögött áll. Lehel, várunk az Összhangba a közeljövőben is.
Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer nagyon örülök, hogy meghívtatok, és bízom benne, hogy tudjuk folytatni ezt a beszélgetést, mert valóban sok minden van, amiről még lehet beszélni, és amiről kell is. Nagyon szépen köszönöm.
Mi köszönjük, hogy velünk voltál, és tényleg rengeteg kérdésünk maradt meg. Visszatérünk a témához, ehhez a beszélgetéshez. Most azonban, hát kedves hallgatók, ennyi fért, sajnos csak ennyi fért a mai Összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Salat Lehel színész egyetemi oktató nevében is. Elköszönök, az Összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.